Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Flens Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Már eddig is a kelleténél talán mozgalmasabb volt az év. Milyen szakaszokra osztaná az eddigi esztendőt a szállodák és az éttermek szempontjából? Milyen volt az év eleje, a tavasz, a nyár?
Hát tényleg egy elképesztő hullámvasúton ül az egész szakma, de hát valahol az egész ország, meg az egész világ is, ugye minket közvetlenül a turizmus érint a legjobban. Az év eleje fantasztikus volt, tehát január-februárban tényleg mindenki elkönyvelte, hogy a csúcsévnek a csúcséve lesz, ugye el lehet mondani, a turizmus az utóbbi egy-két évben tényleg a legmagasabb pontokat hozta, és a legnagyobb számokat tudta teljesíteni, és úgy nézett ki, hogy ez a 2020-as év, ez még az eddigieknél is erősebb lesz, rendkívül sok sportesemény, kulturális esemény, vallási esemény lett volna a fővárosban, és egyébként vidéken is, úgyhogy mindenki meg volt róla győződve, hogy erre nagyon komoly hitelt lehet felvenni, hogy a nagymama mondta, már mentünk is az OTP-be, mert ugye az látszódott, hogy tényleg rekordév lesz. És akkor február közepén lehetett látni az első jeleket, hogy valami nincs teljesen rendben, de hát ugye értelemszerűen senki nem számolt. Majd március végén jött a sok március közepén végén, hogy a járvány elérte a mi országunkat is, és hát onnantól kezdve egy nagyon komoly mély repülésbe kezdtünk, és ez egészen tartott, ha itt tényleg szakaszokra osztom, az első szakasz május végéig, amikor az a szerencsés helyzet állt elő, hogy Pünköst környékén legalább a vidéki szállodák ki tudtak nyitni, hiszen belföldi vendégforgalom az már működött, külföldi akkor sem, mint ahogy most sem. Úgyhogy ez az okozta értelemszerűen ez a változás, hogy a június, különösképpen július-augusztus az ország területén, Budapestet kivéve, nagyon jól sikerült a belföldi turisták szempontjából. Tényleg soha ennyi belföldi turista nem volt a szállodákban, mint az idei évben. Ami egyébként nem jelenti azt, hogy minden szálloda rekordot csinált, hiszen az nagyon fontos megemlíteni, hogy az összkereskedelmi szálláshely vendégforgalmának, bevételének a fele az a külföldiekből adódik, és annak a kétharmada Budapesten csapódik, egyharmad a vidéken. Tehát az a bizonyos egyharmad, ami ez ugye a 260 milliárdból egy olyan 70-80 milliárd, 90 milliárd forint, az hiányzik a vidéki kasszákból is nagy részt, úgyhogy azért ezt fontos figyelembe venni, de hát a legnagyobb vesztese egyértelműen Magyarországon turisztikai szempontból Budapest ennek az eddigi járványnak üzletileg.
Mekkora volt a szállodák kihasználtsága a fővárosban és vidéken, így ezekkel a számokkal nyáron?
Ugye a vidéki szállodák kihasználtsága nagyon magas volt, hát hétvégeken azt lehet mondani, hogy teljes teltház volt, de hétközben is nagyon erős volt, tehát itt azért mondjuk a 75 és a 90% közötti foglaltságot elérték. A budapesti szállodák teljesen másképp működtek, ugye nagyon sok zárva maradt még nyár folyamán is, főleg nagyobb szállodaláncoknál, nagy szállodavállalatoknál, akik egyet-kettőt nyitottak ki, és a többiből csak a vendégeket helyezték át, ezzel is a költségeket csökkentve, és a bevételt egy picit növelve, illetve az eredményességet növelve próbáltak megmozogni. Összességében azt lehet mondani, hogy nagyjából ilyen 20% körüli foglaltság mutatkozott a budapesti szállodákban, akik nyitva voltak. Láncoknál, akik egy szállodára helyezték a hangsúlyt, ott azért a 40 és 50 között lehetett elérni. Ugye ez csak, hogy összehasonlítsuk, ez 90% fölötti foglaltság szokott lenni, tehát ahhoz képest ugye ez a 20, ez mondjuk a melegvízre sem igazán elegendő.
És vidéken, hogyha vidéken nézzük, ugye mondja, hogy 70-90%?
Hát a vidék az teljesen rendben volt a nyár folyamán, tehát azt gondolom, hogy sok szálloda abban a szerencsés helyzetben is volt, hogy még az elmúlt időszaknak a veszteségeit is tudta ebből a nyári forgalomból egy picit csökkenteni, tehát ott azt gondolom, hogy egy komoly pozitív kép volt, teljesen más mutat már az ősz, tehát ez megint egy új meccs kezdődik most szeptember 1-től, mind vidéken, mind a fővárosban.
A szektorban korábban hány ember dolgozott, mekkora volt a foglalkoztatás, foglalkoztatottság, és mennyien tértek vissza most így a nyárra, a nyár végére?
Elképesztő nehéz pontos számokat mondani, tehát szerintem nincs ember ma az országban, aki pontos számot mondjon. Nagyjából tudjuk, ugye az egész turisztikai szektorban, beleértve a vendéglátást, utazásirat, rendezvényszervezés, körülbelül 400 ezer munkavállaló dolgozott március előtt, a Covid előtti időszakban. ugye a szállodaiparban relatív kevesebb elbocsátás volt, ha mondjuk összehasonlítjuk a vendéglátással vagy a rendezvényszervezéssel. Itt azért a szállodák nagy része megpróbálta azt, hogy a kiszervezett munkaerőt elengedte, de a belsős munkaerőt megtartotta, tehát itt nagyjából egy ilyen 50-70%-os munkaerő megtartás azért megvolt a Covid alatt is. Budapest tekintetében, vidéken is nagyjából ez volt a jellemző. Ugye Budapesten ez meg is maradt egészen mostanáig, hiszen mindenki már arra készült, hogy szeptembertől egy még inkább javuló helyzet van. A vidéken pedig ugye értelemszerűen vannak az idény jellegű szállodák, akik ilyenkor felvették az embereket, meg viszonylag sokan még a Covid folyamán hazajöttek külföldről, akik egy része itthon keresett munkát még a nyári hónapokban, de most már nagyon sokan visszamentek Ausztriába, Németországba, tehát ezeket az embereket ismét el kellett, hogy engedjük. Én azt hiszem, hogy most történik majd nagy változás szeptembertől a munkaerő kérdésben megint.
És csak hogy jobban megértsük, ugye mondott arányokat, hogy a külföldi, illetve belföldi turisták aránya a fővárosban és vidéken mi volt korábban. Ez a kétharmad, mondjuk itt a fővárosban, amit mondott, hogy külföldi turista volt, ők turisták voltak, vagy különböző rendezvényekre jöttek, szóval hogy osztott meg a vendégek aránya száma Budapesten és vidéken?
Igen, szóval Budapesten nagyjából 90-95% között van időszaktól függően a külföldi turistáknak az aránya, tehát viszonylag csekély a magyarok aránya a fővárosban. Egyébként ez nem egy egyedi jelenség, a világ összes komoly városa így működik, alapvetően nem a hazai keresletre épül, de a kérdésére válaszolva is, ha épül arra is, az is főleg rendezvényekre épül, és nem szabadidős turizmusra, tehát Franciaországban se az feltétlenül jellemző, hogy Marseille-ba a család felmegy Párizsba, és ott tölt egy hétvégét, hanem van egy marseille cég, akinek Párizsban a rendezvénye, és akkor ott van egy belföldi rendezvényük ilyen szempontból. Magyarországra ugyanez jellemző, hogy akár egy belföldi rendezvény lehet, de belföldi turista viszonylag kevesebb van, bár a Covid alatt, hál' Istennek legalább valami pozitívum is van, megnövekedett a magyar vendégek aránya, ez nem tudja pótolni értelemszerűen messze a kieső külföldi vendégeket, de ettől függetlenül jó érzés, hogy talán végre felfedezi mindenki, hogy milyen szép fővárosunk van, és itt is el lehet tölteni egy pár napot. Tehát összességében a szabadidős turizmus a fővárosban még mindig jóval nagyobb, mint az üzleti turizmus. Ugye az üzleti turizmus is több részre kell osztani, mert azon belül vannak az a korporét turizmus, amikor cégeknek jönnek egy-egy vendégei, és akkor itt van nekik valamilyen projektjük, munkájuk, és vannak a nagy rendezvények, ami lehet egy szeminárium, vagy egy nagy konferencia, akár egy több ezer fős konferencia is. Ugye összességében még mindig jóval nagyobb arányt képvisel a külföldi turizmusban a szabadidős turizmus. Tehát tényleg, aki azért jön Budapestre, hogy megnézze a várost, itt töltsön 2-3 éjszakát, és jól érezze magát.
Meg lehet azt becsülni, hogy mekkora veszteséget szenvedtek el idén eddig a jelentős részben a külföldi magán és akár üzleti turizmus elmaradása miatt a fővárosi szállodák? Eddig a szeptember elejéig, augusztus végéig.
Ugye sajnos most már az elmúlt napok eseményeinek tükrében szerintem szinte évvégéig is tudunk kalkulálni, legalábbis forecastot tudunk adni, hogy ebből most már nem igazán lesz semmi. Tehát ha csak lefordítjuk egy picit matematika nyelvére, és nagyon egyszerű számításokat végzünk, ugye 250 milliárd körül van a külföldi turisták által termelt kereskedelmi szálláshelyeken bejött vendégbevétel. Ugye ennek ugye a kétharmada itt van a fővárosban, tehát itt beszélgetünk akkor egy ilyen 150 milliárdról, annak legalább a 90%-a elmegy ebbe az évben, 80-90% között. Tehát itt 200 milliárdos veszteség környékén lehet a 150-200 milliárd között, amit a kereskedelmi szálláshelyek bevételbe fognak elszenvedni. Ugye értelemszerűen ez eredmény oldalról még rosszabbul néz ki, ha nem is nominálisan, de ha kiszámoljuk, hiszen költségeik nagyon sok szállodának megmaradtak, míg a bevételük szinte nullára esett, úgyhogy itt borzasztó komoly veszteségeket kell elkönyvelni az idejében.
És vidéken mire lehet számítani?
Vidék sok szempontból nagyon változó, ugye azért ez egy nagyon heterogén a szállodaipar is, és akkor még nem kezdtük el belekeverni az egyéb szálláshelyeket, tehát a kis magánszállásokat, panziókat és egyéb helyeket, akik egyébként bizonyos szempontból a nyári szezonban mindenképpen nagy nyertesei voltak ennek a szomorú helyzetnek, hiszen nagyon sok ember fordult olyan szálláshely felé, ahol picit elszigeteltebben tud lenni, ahol kevésbé érzi veszélyeztetve magát a tömegek által. Tehát a vidéki szálláshelyeken nagyon nehéz megmondani. Van olyan szálláshely is, aki közel vissza tudta hozni az elmaradásait az elmúlt két-három hónapban, ez messze a kisebbség. A többség nagyjából úgy van, hogy ezzel a nyári szezonnal elégedett, nem érzi nagyon veszélybe az eddigi évet, de most az ősz az egy nagyon-nagyon komoly választóvonal lesz és lehet. Itt ugye abban bízott mindenki, hogy az ősszel, amikor egyébként jóval erősebb a külföldi vendégészakáknak az aránya vidéken is, és nagyon erős a rendezvényturizmus is, ugye ősszel főleg a hosszú hétvégeken vannak belföldi turisták, meg leginkább csak a hétvégeken, tehát a hétközben azért nagyon sokszor csoportok, külföldi csoportok és rendezvények töltötték ki a szálláshelyeken a meglévő szobakapacitást, tehát itt most nagy veszély van, hogy ez is le fog esni nagyon erős mértékben, és bizony nem fogja tudni hozni a vidék sem, azok messze nem fogja tudni hozni azokat a számokat, amiket terveztek, meg amiket még gondoltak akár egy-két hónappal ezelőtt is.
És ugye szeptember elején beszélgetünk, újabb utazási korlátozások léptek életbe. Hogyan hathat ez a szállodaiparra? Ugye mondta, hogy arra számítottak, hogy talán majd az ősz.
Igen. Nem igazán szeretek nagy szavakat használni, de tényleg drámai a helyzet. Tehát nem tudjuk másképp megfogalmazni, és objektíven mondva drámai a helyzet. Tehát ez nem azért túlozza el a szakma, mert minden szakma azt gondolja, hogy ő van a legnehezebb helyzetben, de a 2008-as, 9-es, 10-es években, amikor a gazdasági válság volt, akkor lehetett terveket csinálni arra, hogy akkor majd hol csökkentünk költséget, milyen akciókat tervezünk, mit lehet csinálni, erre nem lehet tervet készíteni. Tehát a nulla bevételre és az, hogy nem tud jönni egyáltalán vendég a szállodába, erre nincs terv, erre egyetlen terv van, meg minden gazdálkodó szervezet megnézi saját maga, hogy ő milyen költségstruktúrával és hány hónapig bírja a következő időszakot. Van, aki egy hónapig se bírja, van, aki ki fog bírni akár egy évet is. Ugye ez teljesen változó, tulajdonos függő és pénzügyi helyzet függő.
És említette, hogy azért próbálták a munkatársak 50-70%-át megtartani. Most szeptembertől mire számítanak, illetve milyen tervet készítenek?
Igen, ugye pénteken tudta meg mindenki ezt a bejelentést, tehát itt a hétvégén is mind közösen beszélgettünk nagyon sok mindenről, és hát ugye szeptember 1-i rendeletről van szó, tehát nagyon friss ez az egész történet. Én azt gondolom, hogy most a szállodáknak a legnagyobb része azon gondolkozik, hogy vajon erre, ugye szeptember 30-ig van az ország határzárás. Senki nem tud biztosat, nem tudni, hogy akkor majd megnyitják-e a határokat, vagy újra, vagy ez a mostani helyzet konzerválódik, ez sem mindegy. Józanul mi úgy számolunk, hogy Budapest tekintetében akár megnyitják, akár nem nyitják meg a határokat, jövő tavaszig, késő tavaszig, tehát inkább itt április-májusról beszélgetünk, nem igazán van esély arra, hogy olyan mértékű turista forgalom legyen, amire érdemes legyen nagyobb mértékben szállodákat nyitva tartani, és akár készen állni a mindennapi üzemeltetésre. Tehát biztos, hogy nagyon sokan meg fogják azt most fontolni, hogy a maradék személyzetből ki az, akit meg tud tartani, mit fog tudni tenni, bezárjon-e teljesen, kérjen-e esetleg a működési engedélynek a felfüggesztését, vagy technikai szünetet tartson, ugye ezek részben jogi, technikai és technikai kategóriák, meglátjuk, hogy mi fog történni. Én azért azt gondolom, hogy aki teheti és tudja, az megpróbálja megtartani legalább a kulcsembereit, ameddig csak lehet, tehát az utolsó pillanatig, mert egyszer valamikor lesz egy újraindulás. Nem tudjuk megmondani, hogy mikor, de egyszer el fog indulni, és személyzet nélkül ez nem fog működni. Ez egyébként az én véleményem szerint a legnagyobb problémája mostani esetnek, mert ugye nem az fog történni, hogy egy-egy szálloda keres majd akkor személyzetet, hanem több száz, akár Budapest tekintetében is több ezer szobányi szálloda keres majd személyzetet, és nem biztos, hogy lesz akkor, hiszen sokan akár a szakmát is el fogják hagyni, és más szakmákba fogják megtalálni majd a számításukat.
És már tűntek el így a szállodaiparban, a turizmusban dolgozók közül jelentős mennyiségben munkavállalók? Mert lehetett azt hallani, volt, aki arról panaszkodott, hogy nagyon nehezen tudta betölteni így nyáron az álláshelyeket.
Igen, a Balatonon például most is rengeteg kolléga, Balatonon most is rengeteg kolléga hívott fel minket, hogy tudunk esetleg felszolgálót adni, vagy szakácsot adni, mert nincsen, mondtuk, hogy nem tudunk, ma ki volt, azt elküldtük, tehát biztos, hogy nem tudunk adni, de volt erre kérés és probléma a nyár folyamán is. Én Budapest tekintetében látok egy nagyon nagy veszélyt ezzel kapcsolatban, hiszen itt tényleg nagy valószínűséggel a szállodák személyzete most erősen meg fog tizedelődni, és majd egyszer egy újraindulásnál nem lesz ennyi ember. Biztos, hogy rengeteg pálya elhagyó van, nagyon sokan megint próbálkoznak külföldi munkavállalással, és nagyon sok fiatal van, aki úgy dönt, hogy azt látja, amit mi se láttunk még soha, akik több évtizede dolgozunk a szakmába, hogy tudtuk, hogy törékeny a turizmus, és egy kis náthánál is meg tud betegedni, főleg nem egy ilyen típusú járványnál, amiben most benne vagyunk, és azt mondja, hogy lehet, hogy ő nem akarja feltenni az életét egy ilyen bizonytalan, törékeny helyzetű iparágra, amit mi nagyon sajnálunk, mert részben azt gondoljuk, hogy azért ez reményeink szerint nem egy gyakran előforduló helyzet lesz, részben pedig hát rendkívül sok tehetséges fiatalt fogunk elveszíteni.
A külföld elszívó hatása az ilyenkor is érvényesül? Mert ott is gondolom a szállodák, ha nem is feltétlenül ebben a pillanatban, de úgy általában, ha 2020-at nézzük, nehéz helyzetben vannak.
Hát nehéz helyzetben vannak, de például Ausztriában Bécs kivételével, mert Bécs ugyanebben a helyzetben van, mint Budapest. Tehát Bécs kivételével a környezet az teljesen ugyanazt a képet mutatta a nyár folyamán, amit egész Magyarország, tehát dübörgött a belföldi turizmus, sőt külföldi vendégek is voltak, ugye ott rengeteg német jár Ausztriába, és bizony most már az ausztriai szállodákban megint, hogyha valaki elment, akkor a személyzet körében legalább 50%-ban magyar hangokat hallott, tehát ez az elszívó hatás abszolút érvényesült már most is.
Mert hogy már Magyarországon sem jellemző az, hogy a szállodában, a vendéglátóiparban dolgozó ember ne tudna bármilyen idegen nyelven beszélni.
Hát nézze, ezek az embereknek a nagy része előtte is kint dolgozott. Arról az apróságról meg nem beszélve, hogy tényleg az osztrák Kurzarbeit program igen nagy vonalú volt, tehát ott nagyon komoly lehetőség volt kollégákat megtartani a cégeknek, és azokat meg is próbálta tartani, és ezek a kollégák egyszerűen most, hogy már megint lehetőség volt, fogták magukat és visszamentek.
Lehet egyébként fél vagy negyed házzal szállodát üzemeltetni, kinyitni? Vagy van egy telítettségi arány, ami alatt tulajdonképpen nem éri meg azt a szállodát kinyitni, mert hogy azokat az embereket ki kell fizetni, akik ott dolgoznak, és hiába a 10-ből csak 4 emelet üzemel, akkor is ugyanannyi ember kell? Szóval van ilyen határ?
Igen, szóval, hogy érdekes dolgokat élünk meg a járvány kapcsán. Ha egy évvel ezelőtt beszélgettünk itt, akkor mondtam volna önnek, hogy te, hogy szabad hát negyedházra kinyitni egy szállodát, hát ennél nagyobb butaságot egy szállodás soha nem tehetne. És most azt nézegetjük, hogy ha már 10% is van, akkor arra kinyitunk. Ennek két fő oka van. Nagyon-nagyon komoly költségcsökkentések voltak, és a másik része pedig az, hogy bármennyi vendéggel is sok esetben már valamennyi költséget lehet csökkenteni, hogy az jól össze van rakva, és van egy nagyon fontos része még, ami nem egy pénzügyi kérdés, hanem amitől legalább olyan szinten szenvedünk és problémánk, az a saját személyzetünknek a motivációs kérdése. Tehát nem lehet embereket hónapokon keresztül egy sötét lobbiba bezárva ültetni, vagy otthon tartani. Itt rengeteg fiatalról is beszélünk, akik egyszerűen teljesen természetes módon elvesztik a motivációkat, deprimáltak lesznek, ez így nem működik. Tehát abban a pillanatban, hogy lehetőség nyílik valakinek, és azt látja már, hogy nem növeli a veszteséget, ha picit kinyit, hanem már legalább nullán van, vagy egy picit még csökkent belőle, akkor már kinyitja, és ez egy relatív alacsony. Ez is megint szállodája válogatja, nem mindegy, hogy hol van az a szálloda, hány szobás, de ma akár 10-15%-os foglaltságnál is lehet olyan eseményt előállítani, hogy semmiképpen nem kerül többbe a nyitvatartás, mint a bezárás. Az egy másik kérdés, hogy egy szállodát újra nyitni, az mindig plusz pénz. Tehát az, hogy kinyitom egy hónap múlva, bezárom, megint kinyitom, megint bezárom, ez nem fog menni. Tehát el kell dönteni, hogy most akkor ki az, aki nyitva tud tartani, és ki az, aki bezár. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
És mire számít itt Budapesten, hogy szeptemberben, vagy akár szeptember közepén hány vendégágy lesz, amennyiből, és nagyjából hány szálloda lesz, vagy lehet nyitva?
Először is ugye azt azért szeretném leszögezni, hogy ez egy picit ilyen zacból jóslás és hipotézisek, tehát nincs sajnos se az én zsebembe, se a kollégáim zsebébe a bölcsek köve, de én azt gondolom, hogy most az első körben szeptemberben, ugye 20 000 szállodai szoba van nagyjából 3-4 és 5 csillagba Budapesten. Én azt gondolnám, hogy azért itt az egyharmada nagy valószínűséggel, negyede, egyharmada az én szerintem üzemszünetet fog elrendelni. Ugye nagyon sokan tervezték azt, akik nem voltak nyitva, hogy szeptember 1-ével fognak kinyitni. Értelemszerűen az nagy valószínűséggel nem fog kinyitni, és nagyon kérdéses lesz majd, hogy mi van itt október 1-én, mert az lesz még egy nagy vízválasztó. Ha akkor is ez a határzár megmarad, akkor szerintem ott a nagy része akkor már teljes mértékben be fog zárni. Egyébként az még egy érdekes dolog, hogy itt a repülőjáratok se erősen megfolynák sínleni ezt az állapotot, hiszen repülőjáratokat se lehet egyik napról elindítani, meg utána lezárni, meg újra elindítani, és Budapest erősen kitett a repülőforgalomnak. Az fontos tudni, hogy a nyár folyamán a vendégeknek a legnagyobb része, 80-90% az környező országokból és Németországból jött autóval.
És mi a helyzet vidékkel? Ott jobb lehet-e a helyzet abból a szempontból, hogy ugye a vidéki turizmus, legalábbis mondjuk a Balaton környéki, meg bizonyos helyeken igencsak idény jellegű. De a fővárosa is mondjuk elmondható valami fajta idény jellegűség is. Szóval vidéken, így szeptemberben, mondjuk szeptember közepére mire számít?
Csak miatt a főváros az nem idény jellegű már, csak megváltozik a vendégstruktúra. Tehát a fővárosban már nagyon magas a foglaltság egész évben, csak még ugye nyáron főleg turisták vannak. Egyébként szeptemberben is nagyon erős a városlátogató turizmus, de azért az őszi hónapokban már sokkal jobban megerősödik az üzleti turizmus is. Tehát, de vidéken természetesen más a helyzet, hiszen vidéken a nagy nyári szabadságolások után picit más már a vendégkör. Ezt mondtam talán egy pár perccel ezelőtt, hogy vidéken ilyenkor nagyon erős a külföldi csoportos turizmus, tehát tényleg jöttek német, cseh, lengyel buszos turisták, akik
eddig legalábbis jöttek.
Eddig jött, amíg jöhettek, így van, most nem fognak jönni. És ugye elég erős azokban a házakban, akinek erre van kapacitása, a rendezvényturizmus, a belföldi rendezvény. És itt üzleti rendezvényekre is gondolok, meg szabadidős rendezvényekre is, sportrendezvényekre, bármire gondolok. Tehát amit mi látunk, hogy az a probléma, hogy ebben a mostani helyzetben a magyarországi cégek is nagyon erősen elkezdtek gondolkodni, sőt lemondani is rendezvényeket, mert azt mondják, hogy ebben a mostani helyzetben nem akarják megtartani, vagy erősen limitálják a létszámot, tehát ezt a részét biztos, hogy a vidéki turizmus is erősen meg fogja szenvedni.
És hogyha összehasonlítjuk, megint szembeállítjuk a fővárost a vidékkel, akkor mit lehet mondani? Kis túlzással jobb helyzetben vannak most a vidéki szállásadók, szállodák, mert hogy mondta ugye, hogy a nyár igencsak erős volt.
Igen, hát bizonyos szempontból örülök, mert talán életünkben először jobb helyzetben vannak a vidéki szállodások, mint a fővárosiak. Jobb lett volna ezt más körülmények között elérni, mert ugye alapvetően nekik is nehéz a helyzetük, mert most úgy mentek ki a foci meccsre, hogy a főváros, ha ezt két csapatnak vennénk, akkor a fővárosi csapat nem ment ki focizni. Tehát hiába van jobb helyzetben, azért ez egy nagyon, nagyon szűkös körülmények között lévő jobb helyzet, de összességében sokkal jobb helyzetben vannak jelenleg.
Ebben a helyzetben, amikor sokkal kevesebb a külföldi turista itt a fővárosban és vidéken is, ugye a határzár miatt, elképzelhető, hogy ez a konferencia turizmus, a belföldi konferencia turizmus és a céges rendezvények számottevő forgalmat és bevételt generálnak, ezáltal kevésbé lesz érezhető ennek a szektornak az, hogy a külföldi turisták kiestek?
Igen, ez is nagyon nehéz kérdés, amit feltesz, mert nagyon függ a pandémiás helyzettől, hogy mi fog történni a következő hónapokban. Ugye már most is látunk lemondásokat, vannak cégeknél, ahol policy, hogy úgy döntöttek, hogy elmaradnak a rendezvények, mert nem engednek össze embereket. Van olyan cég is, aki pénzügyi megfontolásból, de a legtöbb inkább járványügyi megfontolásból halasztja el. Ha meg lennének tartva ezek a rendezvények, azok nem mondom, hogy megmenthetik, mert ezt az évet nem lehet megmenteni, de biztos, hogy tudnának rajta segíteni, különösen vidéken. Budapest vonatkozásában ez egy nehéz ügy, hát csak vegyük mondjuk a Hungexpón, ugye a Konstrum, a kiállítás, ami most lenne nem sokára, ugye ott a kiállítók 50%-a külföldi, az elmarad. Ugye 50% külföldi kiállító nélkül egy ilyen típusú kiállítás finoman szólva se ugyanaz, mint ami normál állapotban van. Tehát, hogy ez egy ilyen napi, és még napon belül is változnak az események. Én azt gondolom, hogy valami kis gyógyír lehet, hogyha nem romlik a helyzet, de megmenteni nem fogja az évet, ez biztos.
Említette, hogy talán egy kicsit csúnya ez a fogalmazás, hogy segítette a vidéki belföldi turizmust a helyzet, nagyon sokan voltak, akik vidéken töltötték a nyarat, de ha fordítva nézzük, így ősszel elképzelhető-e, hogy versenyképes kínálat, versenyképes ajánlat lehet a budapesti belföldi turizmus, mármint az, hogy akár egy debreceni házaspár a fővárosban töltsön egy hétvégét egy szállodában egy dunai panorámával.
Igen. Ezt ketté választanám, abszolút elképzelhető, és nagyon jó is lenne. Ezen ugyan a mi életünk nem nagyon fog múlni, tehát nem sokat fog változni ebben az egész dolog. Azért az fontos tudni, hogy a belföldi turisztikai költés 70-75%-át a budapestiek adják. Tehát ezt az adatot így ritkán szokta bárki is elővenni, de azért a legnagyobb pénzköltő az a budapesti lakosság jelen helyzetben is. Ettől függetlenül azt mondom, hogy olcsó szállodai árakkal, attraktív programokkal, ha nem is amiatt, hogy ebből rendkívül magas bevételt várunk el, de legalább miért ne ismerhesse meg egy vidéki magyar ember nagyon szép körülmények között a főváros, és miért ne tölthessen itt el egy hétvégét a családjával, gyerekeivel. Egy picit más most a főváros, mint szokott lenni, hiszen én, ha mondjuk vidékről jönnék fel ide egy-két napra, akkor biztos, hogy szeretnék egy-két kulturális programot igénybe venni, ami mondjuk most nem egy egyszerű feladat, de azért itt vannak a gyógyfürdők, itt van az állatkert, azért lehet sétálni a belvárosban, szuper jó kávéházak vannak, tehát éttermek, különböző árkategóriában, tehát mindenki a pénztárcájától függően tudott lenni vásárlási lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy erre van reális esély, de összességében ez pénzügyileg nem igazán fog segíteni a budapesti szállodákon.
És készülnek ilyen akciókkal? Direkt fővárosba hívni vidékről a turistákat?
Abszolút. Maga a szövetség is ugye nyáron elindította a fővárossal együtt a Restart programot, ahol kedvezményes szállásajánlat és egyéb programokat tudott nyújtani bárkinek az országból, de most a Magyar Turisztikai Ügynökséggel is készül ilyen, ők is szeretnének egy igen komoly belföldi kampányt, nem csak belföldre, hanem Budapest belföldre is, hogy jöjjenek ide a fővárosba, és töltsék itt a hétvégét, vagy akár egy hosszabb időt is a környékén. Itt azért a főváros mellett azért itt van a Dunakanyar, itt van Gödöllő, tehát nagyon szép etyeki piknik most a hétvégén, igaz, hogy piknik light lesz, de azért mégiscsak lesz. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok mindent lehet csinálni a fővárosban, még ebbe a picit bezártabb helyzetbe is. Abszolút készülünk, és hát remélem, hogy valamennyi foganatja lesz a dolognak. Örülnénk neki, akkor is, ha egy picit így divatba jönne az, hogy érdemes itt tölteni egy-két napot.
Ebben a helyzetben a csökkenő vendégszám mellett van-e létjogosultságuk a belvárosi területeken a Dunán veszteglő szállodahajóknak?
Most azokra a szállodahajókra gondol, akik folyami hajó és lejön, vagy pedig az itt álló?
Amelyik folyamatosan ott állnak, akár a Margit hídnál, akár valamelyik látványosabb, szebb részén a városnak.
Ilyen standing boatokra gondol.
Tulajdonképpen...
Hát ugye egy része ebben van szállodahajó is, meg van étterem is, ugye ez változó. Nézze, én nem tisztem megítélni, hogy van-e létjogosultsága, vagy nem, ez egy üzleti vállalkozás, ő se tudja a hajót egyik percről a másikra hova eltolni, és hát minden, ott is arra számítanak, hogy el fog indulni a turizmus, és akkor lesz forgalma, tehát most pár hónapra elvinni kikötőbe a hajót, ha egyébként nem egy felújítás miatt van, akkor szerintem az rengeteg pénz. A folyami hajózás pedig most szeptember 1-ig már el is indult, tehát jöttek Németországból ezek a szállodahajók, akik egyébként igen sok pénzt hagynak itt Magyarországon. Tehát a közhiedelemmel ellentétben ez egy rendkívül nagy bevétele az országnak adóügyi és más szempontból is, de hát ők is megálltak, mert ugye ők se jöttnek át.
És hogyha azt nézzük, akkor mely szegmense, mely része bírja jobban a mostani helyzetet a szállodaiparnak? A külföldi láncok bírják tovább, vagy a hazai tulajdonúak? Melyik része tudja ezt az időszakot, vagy akarja jobban kitölteni?
Én nem hiszem, hogy ezt hazai és külföldi tulajdon szempontjából kell megvizsgálni. Minden egyes szálloda, ami mögött van egy gazdasági társaság, annak megvan a saját története, a saját pénzügyi helyzete, a saját múltja, hogy ő hogy látja és milyen elképzelése vannak, és mindegyiknek megvan az, hogy van hitele, nincs hitele, mennyi van, mit tud átütemezni, milyen a tulajdonosi háttere. Ugye itt rengeteg külföldi szálloda, ami itt van, az elkülönül sokszor a szálloda, mondjuk a Four Seasons se a Four Seasons tulajdona, hanem ez egy befektetőjé, az speciál pont egy, nem is tudom, szóval egyesült, Katari vagy Egyesült Arab Emírségbeli befektetői, feltételezem, hogy az illető és az alap, aki mögötte van, kibír nem ennyi időt, hanem sokkal többet is. A Four Seasonsnek van mondjuk egy 40 éves üzemeltetési szerződése velük, túl fogják ezt élni, és tovább fognak menni. Tehát ilyen szempontból erre lehet mondani, hogy nekik könnyű helyzetük van, de csak azért van könnyű helyzetük, mert nagyon erős a pénzügyi bázisuk. Van olyan magyar tulajdonú szálloda is, akinek nagyon erős a pénzügyi bázisa, és túl fogja élni. Természetesen rengeteg olyan is van, aki nehéz helyzetben van, de én azt gondolom, hogy azok a szállodák, akik nem az elmúlt időszakban épültek komoly hitelekből, hanem már régebben üzemelnek, nyereséget termeltek, kisebb a hitelkitettségük, ők azért könnyebben fogják majd tudni átvészelni. Ők is megszenvedik, meg hát értelemszerűen a nyereség elmaradása is egy komoly probléma egy gazdálkodó szervezetnél, főleg az, hogyha otthonról kell behozni a pénzt, az még inkább. De én azt hiszem, hogy a fő probléma az inkább a vendéglátásban lesz, ha ilyen csőd problémákat kezdünk el feszegetni, akkor ott sokkal nagyobb probléma lesz tulajdonos váltás szempontjából.
Mielőtt akár a vendéglátásra, az éttermekre rátérnénk, várhatóak végleges bezárások, szálloda eladások, akár itt a fővárosban, akár vidéken? Mire számít?
Igen, egy-két hónappal ezelőtt is azt mondtam, hogy még korai mondani, hiszen jelenleg például hitelmoratórium is van január 1-ig, ami nagyban befolyásolja az eseményeket. Tudunk már nagyon kis számú egy-két szállodáról, aki már eldöntötte, hogy nem fog újra kinyitni, átalakítja. Biztos, hogy lesz olyan szálloda is, aki hosszú ideig nem fog kinyitni. Én azt gondolom, hogy most még nehezebb helyzetbe került az a szálloda, ami régebbi, gyenge infrastruktúrával van, rossz bázison van már, ott nagy esélyt látok arra, hogy nem fog újra nyitni, és esetleg vagy felújítják, vagy átalakítják, és nem tudom, irodaházként, vagy bármilyen más formába fog majd újraéledni. Az elmúlt mondjuk egy évtizedben épült új szállodák, ahol biztos pénzügyi háttér van, én azt gondolom, hogy ott ilyen jellegű problémákról én nem gondolom, hogy beszélni kell. Túl kell élni ezt az időszakot, azért a reményeink szerint a jövő szezon, tehát hogyha én jövő nyártól nézzük, annak már illik jónak lenni, legalábbis ez a mi erősítünk, hogy az már mindenképpen jó lesz, tehát a következő mondjuk 7-8-9 hónapot kell valamilyen formába átvészelni annak, aki tudja. Tudom, hogy ez borzasztó nehéz, de a szállodaiparban azért a szállodaipari befektetők nagy része viszonylag erős pénzügyi bázissal bír.
És akkor térjünk át az éttermekre. Milyen állapotban vannak így szeptember elején?
Igen, és még egy mondatot engedjen meg nekem, hogy amikor a kormányzathoz fordulunk segítségére, a legtöbbször itt nem arra van a segítségkérés, hogy mentsük meg a tulajdonosokat, hanem mentsük meg a munkavállalókat, és ez nagyon nagy különbség. Tehát nem maradjunk akkor a Four Seasons példánál, azt kell megmenteni, mert meg tudja magát menteni. De ugyanúgy el fogja bocsátani a munkavállalóit, hogyha nincsen bevétele, mert a piacgazdaság így működik, tehát hosszú távon senki nem akarja veszteséget finanszírozni, hanem megpróbál reális pénzügyi helyzetet teremteni magának. Tehát amikor a segítséget kérjük, azt szeretnénk kérni, hogy az ott dolgozó 98%-ba magyar munkavállalókat mentsük meg attól, hogy az utcára kerüljenek.
Igen, és akkor éttermek milyen állapotban vannak?
Az étterem egy sokkal nehezebb ügy. Ott is külön kell választani, mert azért ha a szállodaipar azt mondjuk, hogy heterogén, akkor az étterem az triplán heterogén.
Hiszen tehát van kifőzde, hát van fine dining, Michelin csillagos.
Így van, tehát ott olyan nagy és széles paletta van, és mindenkinek más a helyzete. Azt gondolom, hogy az éttermek tekintetében, akik igazán nehéz helyzetben vannak most, ma, és nem az elmúlt hónapokról beszélek, azok a belvárosi, külföldi turistákra épülő vendéglátóhelyek, ami hát azért itt a 5., 6., 7., 8. kerületben erősen jellemző. ott nagyon nehéz a helyzet, ott nagyon sokszor elkülön ugye a falak, vagy az épület tulajdonosa és a vendéglátó bérlő vagy üzemeltető. Én azt hiszem, hogy azok, akik bérlik vagy üzemeltetik ezeket a helyeket, ott nagyon sokan el fognak most vérezni, akár tömegesen is a következő hónapokban még, és ott volt a legnagyobb arányú a munkaerő elbocsátás már a kezdetektől fogva is. Tehát ezeken a helyeken azért a munkaerőnek a 80-90%-át elbocsátották helyből.
Ugye a fine dining, vagy akár a Michelin csillagos éttermek vendégek köre jelentős részben a külföldi turistákból tevődik ki. Hogyan befolyásolja ezen vendégek elmaradása ezen éttermeket, és azok üzleti kilátásait?
Igen, hát ugye azért még mindig kevesebb fine dining étterem van Budapesten, mint amennyi összétterem van, ugyanolyan nehéz helyzetben vannak, mint az összes többi, tehát akár egy bisztró jellegű étterem, vagy egy kis étterem, ami mondjuk a Váci utcában volt, és kifejezetten a turistákra épített.
Igen, csak ugye azt mondják, hogy a Michelin csillagos éttermekbe vonzottak úgy külföldieket, hogy azért jöttek Budapestre, hogy 2-3 ilyen éttermet kipróbáljanak, laktak egy 4 csillagos szállodában, vagyis ezért jöttek.
Igen, ez ugyanaz vonatkozik szerintem ezekre a fine dining típusú, vagy Michelin csillagos éttermekre nagyjából, mint a jobb szállodákra, hogy ott, ahol a tulajdonos más iparágokban, vagy más körülmények között viszonylag jobb pénzügyi helyzetben van, ő fenn fogja tartani az éttermet, természetesen bezárva, mert teljesen fölösleges most itt kinyitni, talán egy Michelin csillagos étterem van nyitva Budapesten, az összes többi talán kettő, mert az egyik szálloda aljában van a Costes Dantan, és ő is nyitva volt, de most, hogy nincsenek külföldi turisták, feltételezem, hogy ő is napokon belül be fog zárni, mert nincs miért nagyon nyitva lennie. Tehát ők valószínűleg zárva tartják, és hát az a kérdés itt, hogy meddig tudja finanszírozni azt az iszonyú drága személyzetet, és hát egy Michelin csillagos étterem az erőteljesen személyzetfüggő, tehát ott, hogy milyen a séf, szuséf, milyen a szomelié, milyen a szinte az összes kollega, az határozza meg annak az étteremnek a működését. Tehát elképzelhető az is, hogy lesz közülük is olyan, aki úgy dönt, hogy ő nem akarja ezt tovább finanszírozni, és elengedi a csapatát. Az én tudomásom szerint egyelőre ők még tartják, legalábbis mostanáig, szeptember 1-ig tartották. Most ugye szeptember 1-ével egy teljesen új forgatókönyv kezdődik, tehát most mindenki biztos kitalálja, hogy a következő sok-sok hónapban ezt akarja finanszírozni, tudja, vagy pedig másképp fog dönteni.
Az alternatív megoldások, mondjuk a házhoz szállításban, mekkora a lehetőség van? Mert ugye van, aki azt mondta, hogy ez lehet a túlélés talán egyik lehetősége, egyik opció.
Hát a Michelin csillagosnál semmiképp nem ez a túlélésnek a lehetőség, ez egészen biztos. Nem erről szól egy Michelin csillagos étterem, hogy házhoz szállítsák az ételeket. Volt egy pár étterem, aki tényleg nagyon erős volt, meg megerősödött ebbe. Ez az én személyes véleményem, és lehet, hogy ebben még kollégákkal is vitatkoznék. Nekem az a véleményem, hogy csak a házhoz szállítással ez a szituáció nem élhető túl. Bizonyos költségek csökkenthetők, rá lehet állni, meg lehet próbálni, de összességében ebből megélni azt nem lehet. A túlélésnek egyfajta szalmaszála talán akkor így fogalmaznék, és nem mindenkinek.
És ugye, hogyha kategóriákra osztjuk, talán vannak a belvárosi éttermek, vannak a külvárosi, a helyiek által látogatott éttermek, vannak a vidéki éttermek. Melyik területe, vagy mely éttermek azok, amelyek mondjuk így viszonylag jó állapotban vannak a mai napig? És ugye mondta, hogy a belvárosiak vannak talán a legrosszabb helyzetben.
Igen, ugye nagyon sok olyan étterem van, akinek nagyon komoly magyar törzsvendégköre van. Ezek az éttermek, hála jó Istennek, azután, hogy megszűnt ugye a korlátozás, és az emberek látogathatták az éttermeket, először csak a teraszokat, később ugye a belső helységeket, úgy szépen erőre kaptak, és utána azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép forgalmat bonyolítanak le. Hát ugye erről nehéz pontos statisztikát, mert ugye rengeteg helyre mennek be ezek a számok, úgyhogy ezt nem tudnám megmondani, de hát akár a Balaton körül, akár vidéken is nagyon sok éttermes arról számol be, hogy élete egyik legjobb szezonját tudta futni. Hogy most mi lesz az ősszel, azt nem tudjuk, de tényleg azok a vendéglők, de akár csak kávéházakról beszélünk, vagy bármilyen helyről, ami a magyar vendégkörre épült, ott nem látni egyelőre nagy problémát, ők teljesen túlélő stádiumban vannak, sőt, van, aki nagyon-nagyon jó évet zár. Hangsúlyozottan azok a belvárosi éttermek, ugye azok a sétáló utcák, ahol szinte 90%-ban csak külföldi ment be, azok az éttermek ugye reménytelen helyzetben vannak jelenleg.
És a szállodákban és az éttermekben közvetlenül dolgozók, illetve, mint említette, a turizmusban dolgozó nagyjából 400 ezer emberen túl nagyon sokan vannak, akik beszállítók, és beszállítóként élnek, illetve élnek meg a turizmusból. A hazai fine dining éttermek legnagyobb problémája 2000-es években éppen az volt, hogy nincs itthon folyamatosan és minőségi alapanyagot biztosító termelő, a hústól a zöldségen át a gyümölcsig. Ezek a beszállítók, ezek a termelők szépen lassan létrejöttek, kiépült ez a kör, de most úgy tűnik, hogy itt is probléma lesz, vagy lehet. Hogyan érinti őket a megrendelések elmaradása?
Hát súlyosan érintés nem csak a sajtkészítőt, vagy, de például a borászokat. Tehát rengeteg olyan borász van, aki kifejezetten a horekára, azaz a szálloda vagy a vendéglátóiparra állt be, hogy oda szállít magas minőségű kistételes borokat például, és hát ugye nem tudják eladni ezeket a tételeket most, mert jelenleg nincs, aki megvegye és megvásárolja. De hát nem csak erről beszélünk olyan mosodáról is, ami 90%-ba a vendéglátóipar és a szállodaiparra mosott. Nekik szintén nagyon nehéz a helyzetük, főleg, hogyha budapesti szállodákról és vendéglátókról beszélünk, még a vidékiek ugye itt is jobb helyzetben vannak. Tehát sok-sok olyan beszállító van, aki most ilyen szempontból szintén nehéz helyzetbe került, akinek nagy kitettsége van a turisztikai szakma felé.
Mit tudnak önök tenni? Mert amikor meg szeretnék nyitni majd a fővárosi szállodákat, oda kell munkaerő, kell beszállító, kell mosoda, a pékségből meg kellene, vagy kell rendelni ugye a reggelihez való péksüteményeket, és hát az éttermeknek is meg kellene, hogy legyen az az ellátási lánca, hogy valóban azt tudja nyújtani, amiért mondjuk Michelin csillagot kapott, vagy amiért odajának akár a külföldiek is. Szóval ebben a helyzetben mit tudnak tenni, hogy majd, amikor ki akarja nyitni a szállodát vagy éttermét, akkor minőségi vendéglátást tudjon biztosítani. Meg legyen a séfje, meg legyen az összes pozícióra a megfelelő szakembere.
Igen, ez egy szép kerek kérdés, és egy mondattal is tudnék válaszolni, hogy fogalmam sincs, de azért megpróbálom ennél bővebben kifejteni. Tehát én a legnagyobb problémát most pont ebben látom, amit most megkérdezett. Tehát ugye azt mindenki tudja, aki a szakmában van legalábbis, de aki nem, az is el tudja képzelni, hogy egy szállodát vagy egy vendéglőt kinyitni, az nem egy egyszerű dolog. Amikor valaki megépíti, vagy felújítja, kinyitja, ott mind az infrastruktúrába, mind a személyzetbe nagyon komoly munkát kell beletenni, tréningekbe és egyéb dolgokba. Ugye ez a mostani helyzet azért is problémás, mert mindenki elvesztette a munkaerejének, vagy elveszti azt a részét, ami éveken keresztül rengeteg pénzt és energiát beletett, és egyszer csak ott fogunk állni valamikor azon a jelképes startmezőn, ami egyszer el fog jönni, amikor nagyon sokan szeretnénk. Úgy kell elképzelni, hogy hirtelen fog nyílni több ezer szállodai szoba Budapesten, mondjuk egy-két héten belül, vagy több új vendéglő nyitva fog nyitni. Újra fog nyitni. Fogalmam nincs, hogy lesz ennyi, nemhogy szakképzett munkaerő, egyáltalán ember, akit oda be lehet állítani, és valamilyen formában ki tudja majd szolgálni a vendégeket. És az másik kérdés az, hogyha lesz is majd valamennyi, milyen áron lesz. Tehát én azt prognosztizálom ebbe a kérdésben, hogy az újranyitásnál a munkaerő kérdés drasztikusabb probléma lesz, mint amivel küzdöttünk az elmúlt. Ugye ez volt a turizmusnak a legnagyobb problémája az elmúlt pár évben. Most ugye nem, éppen nem probléma, de amikor újranyitunk, akkor ez egy jóval nagyobb probléma lesz, mint előtte, és már előtte se tudtuk nagyon megoldani, mert ennek a fő része az általában pénzügyi kérdés. Tehát valószínűleg mindenki meg fog próbálkozni, hogy akkor többet szeretne fizetni. Na de akkor elindul egy felfele licitálás. Amúgy is rossz állapotban van mindenki, mert legyengült ebbe a mostani járványügyi helyzetbe pénzügyileg, és akkor kéne még többet áldozni majd a személyzetre, és hát a turizmusban, ugye a szállodaiparban is, de különösen a vendéglátásban az élő munka a legnagyobb költség. Tehát, hogy ez egy nagyon nehezen elképzelhető dolog, hogy ez hogy fog megtörténni, és szerintem ez lesz a legnagyobb kihívás.
Milyen segítségre lenne szükségük a szállodáknak, vagy akár az éttermeknek a talpon maradáshoz?
Én azt gondolom, hogy ahogy a kormányzat segített az első, beszéljük akkor az első hullámnál, és ezáltal nagyon sok munkahelyet meg lehetett menteni akkor, a részben a járulékok elengedésével, részben pedig a kurzarbeit programmal, ami azért a legutolsó formájában egy nagyon jól használható dolog volt már. Ezeket, hogyha vissza tudnánk kapni, én azt gondolom, hogy elég sok munkahelyet meg lehetne védeni, és tényleg arról, nem feltétlenül arról van szó, hogy most ez pénzügyileg, hanem az, hogy legyen egyáltalán ember. Hát ugye itt a Magyarország imázsért rengeteget tett mindenki, és a kormányzat is rengeteget áldozott rá a turizmus tekintetében, hiszen a turizmust tényleg egy kiemelt ágazattá nyilvánították. Ennek nagyon nagy része a benne lévő humán erőforrás. Ha ezt most teljes egészében elveszítjük, akkor nemhogy előről kezdhetjük, hanem sokkal hátrébből kezdhetjük, és akkor nem fogjuk tudni azt az elképzelést megvalósítani, amit tényleg szeretnénk és hiszünk is benne, hogy Budapest és Magyarország az egy olyan erős turisztikai desztináció, ami méltó vetélytársa akár Bécsnek, akár Prágának, és akár több országnak is. Ehhez szakképzett munkaerő kell. Ebben muszáj, hogy segítséget kapjunk a kormányzattól most gyorsan, mert nem fogjuk tudni, és készülnek, nem, ez nem egy sírás, és pláne nem fenyegetés, de tényleg készülnek a felmondó levelek a kollégáknak, mert nem bírják a vállalkozások tartani az embereket, nem fogják tudni kifizetni a következő hónapokat segítség nélkül.
Összeállítottak egy olyan csomagot, amelyet eljutottak a kormánynak, a kormányzatnak, hogy mire lenne szükségük önöknek? És abban mi van?
Rengeteg csomagot összeállítottunk már az elmúlt sok-sok hónapban, és nem csak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségről beszélünk, hanem itt különösen együtt dolgozunk négy nagy szakmai szövetséggel, a MUISZ-szal, ugye a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a MARESZ, a Magyar Rendezvény Szervezők Szövetsége, a Magyar MABEUSZ, a Magyar Beutaztató Irodák Szövetsége, és a VIMOSZ, pedig a vendéglátóiparosoknak, ugye a munkaadóknak az Országos Szövetsége. És én azt gondolom, hogy ebben nagy variáció nincsen. Tehát a járulék, a Kurzarbeit, és még egy alapon lehetne, hogy kinek milyen vesztesége volt, hiszen ezek adóbevallásokba, a szállodaiparba, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatainál pontosan látszódik, hogy milyen veszteségeket szenvedtünk el. Tehát ezek alapján tudnánk támogatást kapni. Ezekbe a kombójába gondolkozunk, és hát nem tudjuk, hogy ez alapján hogy, de valamilyen segítséget muszáj lesz kapjunk. Én nagyon bizakodom vagyok, hogy ezt mindenki látja és tudja, és a következő egy-két hétben ez mégis fog történni.
Számoltak egy olyan összeget, ami minimálisan elegendő vagy szükséges lenne? Ugye említett, hogy nagyjából 150 milliárd, ami itt a fővárosban kiesik bevételből.
Nézd, itt nem is ez alapján kell számolni, mert itt nem lehet bevétel alapon számolni. Itt mondjuk és a járulékoknál is lehet nyugodtan megnézni, hogy ki az, akinek muszáj adni, ki az, akinek nem, hiszen mondjuk egy nem bántva, mielőtt valaki meg fog ölni, egy nyári balatoni idény jellegű szálloda, aki kinyitott és teltházzal működött egész nyáron, majd most becsukott, ott nem gondolnám, hogy mondjuk feltétlen kormányzati segítségbe kéne gondolkozni, de hát meg lehet ezt nézni pontosan és körbe lehet járni. Én azt gondolom, hogy a járulék is az egy jó pár 10 milliárd forint, tehát itt nem 1-2 milliárdról beszélgetünk, de összességében biztos vagyok benne, hogy megéri, mert teljesen más pozícióból fogunk tudni akkor indulni jövő tavasszal reményeink szerint, vagy amikor lehet, mint ebbe az állapotban, amiben most vagyunk. Tehát sokkal többet vissza fog tudni termelni az ágazat, mint amennyiben most került. Tehát én ezt egy befektetésnek nézném kormányzati oldalról.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Feles Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!